programok a Kult kikötőben. Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süssű Boribon, Bogyó és Babóca.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Ez a Sportvilág.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Andoni Iraola a Liverpool vezetőedzője, jelentette be a klub. Egy győzelemre került a bajnoki címtől az Újpest a futszál NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Sportvilág.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. Szappanos Péter nyilatkozatában kitért közösség formáló szerepére is a válogatottban.
Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Azt, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Én azt gondolom, hogy készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Hát azt gondolom, aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide Telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Azt gondolom, hogy aki jelen esetben személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és nyilván ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Igazából itt nem az volt a feladatom, hanem ilyen a személyiségem, és ezzel sikerült, azt gondolom, hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, és azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember, úgyhogy igazából ennyi.
Marco Rossi szövetségi kapitány beszélt arról is, hogy Szappanos milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzésen.
Szapi biztosan játszani fog holnap, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő. Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik kettő kapusnak is. Úgyhogy ez a tervünk igazából. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt, 4 nappal ezelőtt egész pontosan Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig, azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia, van köztük azért ismert is, mint például a támadóik Kálman és Pokján Páló, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzést, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten, tudod, már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni, maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, tudod, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan mindenki mindent maximálisan kihasználni a lehetőségeinket. A nagyságrendjét, tehát a Szapi emberi nagyságrendjét jól illusztrálja az, hogy ő miket mondott. Most tehát egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, ugye nyilván nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klubcsapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, akit csak Magyarország kapujába állhat. Aztán hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben. Ő ezt a nagyon fontos szerepet, amiről szó is esett a csapaton belül, az öltözön belül, egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek, tehát az, hogy ez pedig mi kell az embernek, proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal, tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban, a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak. Aztán noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt. Igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben és számunkra. Akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
Holnap 19 óra 45 perckor kezdődik a Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzés, amelyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetít. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Szabics Imre hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy távozik az egyiptomi Al-Ahli stábjától. Szabics, aki korábban az Augsburg stábját erősítette, novemberben egyiptomi szuperkupát nyert a csapattal, de most júniusban távozott a dán vezetőedző, így ő is. Egy-egyes állásnál fogadta a Nyíregyházát az Újpest a futsal NB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. A párharc az egyik csapat harmadik győzelméig tart. A mai meccsről részletek a rádiós kommentátortól, Tóth Bélától.
Az Újpest megtarthatja a pálya előnyét, és úgy utazik majd hétfőn Nyíregyházára, hogy lezárhatja a bajnoki döntőt. Az utolsó másodperceket már lepörgetik a csapatok, az Újpest ünnepel, 4-2-re nyernek. Német Péter tanítványai, és megtartják a pálya előnyüket. Röviden összefoglalva tehát a mérkőzést, Suscsák Máté szerzett vezetés 15 perccel teltével a házigazdának, Tiago passzát követően, míg az első fél időben Maneka révén egyenített a Nyíregyháza, itt Dávid Richard adta az asszisztot. Maneka újabb góljával második fél időből 3 perc telt el, és már vezetett a Nyíregyháza, és az utolsó 5 percre úgy fordult a felek, hogy előnyben volt 2-1-nél a Nyíregyháza, de innen előbb Tiago góljával egyenlített az Újpest, Suscsák 66 másodperccel a vége előtt már előnyhöz juttatta a házigazdát, és a kinyíló, a kapusát lehozó Nyíregyháza ráfizetett, mert hogy Cerva Márk egész pályáról szerzett üres kapus gólt, és ezzel 4-2-re nyerte meg a mérkőzést az Újpest számára. A párharc állása 2-1 az Újpest javára, a bajnoki döntő negyedik mérkőzése hétfőn következik Nyíregyházán, és ott akár le is zárhatja a finálét az Újpest, a Nyíregyháza pedig az életben maradásért harcol majd.
Az Újpest játékosa Suscsák Máté Gozsovics Dávidnak nyilatkozott a mérkőzés után.
Máté, először is gratulálok a győzelemhez és a 2 gólhoz. Mi volt szerinted ma a döntő? Hogy tudtátok azt a 7 főt elfelejtetni? Egyrészt magatokkal, másrészt a szurkolókkal.
Büszke vagyok a szurkolókra, büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy megint gólhátrányból álltunk föl, és azt gondolom, hogy az ember feletti erő így a harmadik mérkőzésen. és büszke vagyok mindenkire, a két gól az nem egyéni érdem, abszolút a csapaté, és együtt küzdöttünk meg azért, hogy itthon tartsuk a pálya előtt, és nagyon remélem, hogy hétfőn ugyanilyen lelkesedéssel, mert akkor azt gondolom, hogy emelt fővel tudunk lejönni hétfőn, már is alakul az a mérkőzés.
Talán egy picit több az egyet is felvállaltatok ti is, talán legalábbis abba felhozatolakban, ez is döntött például az első gólnál, hogy Thiago megcsinálta ott egy az egyben?
Nem tudok erre pontosan válaszolni, hiszen a futszál abszolút az egyéni játék félig, meddig azt gondolom, hogy ha Nyíregyháza is így felvállalta, akkor nekünk is fel kellett venni ezt a fajta stílust. Ez vicca, ez ugyanúgy, de azt gondolom, hogy most mi, igaz szerencsével, de mi jöttünk ki ma jobban.
És ugye hétfőn ti voltatok a kicsit mélyebben, abból kellett felállni, most viszont egy óriási pluszt adhat ez a győzelem, és akár le is zárhatjátok a párharcot hétfőn.
Nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon sok erőt kívánok a csapatból mindenkinek arra, hogy kipihenje magát, és hétfőn ugyanilyen elánnal álljunk bele a mérkőzésre. Azt gondolom, hogy igaz, idegenben, de mindent meg kell tennünk azért, hogy megnyerjük azt a mérkőzést.
Lovas Norbert a Nyíregyháza vezetőedzője is Gozsovics Dávidnak értékelt.
Norbi, tudom, hogy ilyenkor nehéz bármit mondani így a lefújás után. Kiemelted azt, hogy a ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amitre számítottál?
Nem, mármint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk kifrissíteni a társaságot, és csináljuk tovább a kis dolgunkat.
Frissítésen kívül hétfőre mit gondolsz? Nyilván így a mérkőzés után nehéz bármit mondani, mondom még egyszer, de mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig.
A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk, és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Az utolsó két csoportmérkőzést ma rendezték. A miénk először 21-18-ra kikaptak Ausztráliától, de mivel ezt követően 17-6-ra megverték Mongóliát, harmadikként tovább jutottak. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közé jutásért. Andrejeva Havalinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt tenisz bajnokságon ma rendezték a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mira Andrejeva két szettben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. Ezt követően a selejtezőből indult lengyel Maja Havalinska 7-6-6-4-re nyert a 25. helyen kiemelt orosz Diana Schneider ellen. Címet védett Sara Errani és André Vavasori a Roland Garros vegyes páros versenyében, miután döntő rövidítésben legyőzte az amerikai-kanadai duót a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében. Megvan, hogy mikor lesz új elnöke a Magyar Tenisz Szövetségnek, amely a közösségi oldalán tudatta, hogy szeptember 26-án tartják a rendkívüli tisztújító közgyűlést. Európa-bajnoki szintidőt futott Mátó Sára a női 400 méteres gátfutásban egy szentpölteni emlékversenyen. A magyar versenyző 55,8 másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Szinte kész a férfi kézilabda NB1-ből kiesett Komló kerete a következő idényre, és a klub beadta az élvonalbeli licenc kérelmet is, tehát visszalépés esetén készen áll az első osztályra is. Erről az új ügyvezető igazgató Román Dániel Nyágoly Gergelynek beszélt.
Kiesés után, illetve hát már előtte is azért a következő szezonnak a csapatát próbáltuk építeni, amit megpróbáltunk a lehető leghamarabb lefixálni. Igazából minden pozícióra már megtaláltuk a játékosokat. Egy játékos várható még, akit bejelentünk. Egyébként minden posztra már tényleg mindenki megvan.
Ugye, ahogy említettük, hosszú idő után most már nem az NB1-re készül a komoly csapat. Ettől függetlenül ugye múlt hét volt a licencbeadás határideje, és ti nem csak az NB1-re, hanem az NB1-re is neveztetek.
Így van, az első osztályra is beadtuk a szükséges licenszet, annak reményében, hogy ha esetleg valaki, valamelyik másik csapat nem vállalná az első osztályt, abban az esetben mi is elvállalnánk. Azt hozzátenném, hogy ugyanezzel a kerettel vágnánk neki az első osztálynak is, mint az NB1B-nek. Az NB1B-re én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi keret teljes mértékben alkalmas arra, hogy elérje a feljutást érő helyezést, és ennek az eredményeképpen nyilvánvalóan elvállalnánk az első osztályt, és ebben a szezonban még azt én mindenképpen célkitűzésként tekintem, hogy anyagilag olyan stabil klubot tudjunk összehozni, ahol nem lehet probléma a fizetések csúszása, illetve egyéb kiadásoknak a befizetése. A kapuból kezdeném, ott ugye visszatért a komlói Szilágyi Benjamin, illetve Budakalászról igazoltuk Takács Ákost. Igazából én azt gondolom, hogy mind a két kapus teljes mértékben alkalmas arra, illetve kiegészítve egymást, hogy a másodosztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A következő igazolásunk Pintér Dániel, aki Ausztriában kézilabdázik jelenleg, nagyon szimpatikus srác, teljes mellszélességgel kiállt az mellett, hogy itt kézilabdázzon Komlón, ami a Dávidnak és nekem is nagyon tetszett. Bal átlövő, ott Bazsa Viktor, aki szintén komlói tér, haza Ózdról, hát Viktort itt a helyieknek nyilván nem kell bemutatni, nagyon szeretjük és nagyon reméljük, hogy be fogja bizonyítani, hogy meghatározó játékosa tud lenni a csapatunknak.
A francia élvonalból a Tatabánya férfi kézilabda csapatához igazolt Szűcs Bence, és az NB1-es gólkirály Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. Számoltak be erről az NB1-ben szereplő klubok. Mi történt Dunaújvárosban? Tavaly novemberben lehetett arról olvasni először, hogy a női kézilabda NB1-ben szereplő DKK a súlyos anyagi problémákkal küzd. A klub végül 47 év után kiesett az élvonalból. A Nemzeti Sportrádió riportere Jó András megvizsgálta a helyzetet. Az erről készült anyagból hallhatnak egy-egy rövid részletet. Először a klub korábbi ügyvezetőjét, majd operatív igazgatóját, Vertik Csabát kérdezte Jó András.
Én Horváth Tiborral beszéltem nagyjából az év elején, akkor egy hosszabb interjút készítettem vele, és akkor azt mondta, hogy majd hogy nagyjából keressem március után, vagy április környékén, mert hogy valami történni fog, valami jöhet egy nagyobb segítség, amivel tud esetleg a DKK élni. Ugye itt 2021-ben és 2022-ben is többször elhangzott, hogy a cél a hosszú távú stabilitás és az utánpótlásra épülő modell kialakítása. Utólag nézve ebből mi valósult meg és mi nem, és akkor vonjuk ide kérlek azt is, amit ugye még a Tiborral korábban beszéltem.
Hát az egyik szponzor az elég régóta, tehát az én azt mondom, hogy 22 tavaszától volt az, hogy beszáll mögénk egy szponzor, amit a tulajdonos által jött volna. Hát ez nem történt meg. Se akkor, se a jövőben nem történt meg. És azért mondom, hogy tehát a tavalyi 2025 tavaszán mi ezt jeleztük, hogy kell-e nekünk az NB1, vagy hogy lesz-e pénz, mert ha nem lesz, akkor inkább ne vállaljuk, hanem lépjünk egyet vissza, és hát ezt így mondtuk a közösen a Tiborral, de az az ígéret volt, hogy lesz 3 darab dolgozó. Most nyilván én a cégeket meg nem szeretném megnevezni, nem szeretném őket sem, mert nem tudjuk a hátterét, hogy miért nem jöttek, hogyan, tehát mi történt, de erről nem tudunk ezekről az folyamatokról, én tudtunk, de sajnos nem jöttek. Mi ezt e-mailen is többször jeleztük, hogy kellene pénz, mert nincsen pénz. Arról volt szó, hogy kapunk, nem kaptuk. Tehát ez volt az igazi ok, hogy sajnos nem lett szponzor. Tehát ez nem a, tehát ez a tulajdon is úgy volt, hogy ő hozza ezt, ő általa jön ez.
Van olyan döntés, vagy elmaradt döntés, amely ma különösen nyomaszt téged?
Tehát most, hogy így van az embernek egy kis ideje átgondolni ugye elmúlt éveket, sok olyan van, amit másképp csinálni az ember struktúrájába. Mert itt azt gondolom, hogy 2021-ben az egész klubot át kellett volna alakítani, annak mentén kellett volna menni, mert igazából abba a struktúrába volt, ami te előtte, és az valamilyen szinten, vagy egy picit más szemlélettel lett más továbbéve, de igazából az egészet kellett volna, az egész struktúráját kellett volna átalakítani. És hogyha egy tanácsot adhatok az új ügyvezetőnek, akkor biztos, hogy ezzel kellene kezdeni meg az egész struktúrát, tehát újat, teljesen újat.
Rendszer szintű problémáról beszélsz, ezt az teljesen egyértelmű. Volt olyan figyelmeztető jel, amelyet utólag komolyabban kellett volna venni?
Tehát, hogy amikor az ígéretekből, amikor nem lett egy záros határidőn belül valóság, akkor kellett volna egy drasztikus lépést megtenni.
Az mi lett volna?
Hát én azt gondolom, hogy jelenlegi helyzetet, ha így visszanézünk, akkor nem kellett volna elindulni a vendégbe. Tehát 2025 nyaren. Tehát 26-os szezont nem kellett volna megkezdeni az NBA-be, mert így tök fölösleges volt. Ugye azt is jeleztük, hogy a gyerekek, akik ugye aztán vitték ezt a bajnokságot, tehát hogy mi szakmailag azt mondtuk, hogy nem így kellene beépíteni őket, hogy egyből komplett gyerekcsapatot bedobni az NBA-be, mert ezt nyilván nem így csinálják a klubot, hanem egy felnőtt csapatba egy-két embert meccsenként, vagy két meccsenként betesznek egy 10-15 percre, és akkor próbálgatják a gyerekeket, meg hogy a gyerekek is szokják azt a légkört, ezt a kontaktokat, mert ugye azért ott más fontok vannak, mint mondjuk egy bifibe vagy egy NB2-es bajnokságban. Én azt gondolom, hogy elég megterhelő volt nekik ez az egész dolog, de annak örülök, hogy ezért ilyen effektív nagyobb sérülések nélkül megúsztátok a gyerekek. Bízom benne, hogy mindegyikből azért annyi tapasztalatot, mindegyik gyerek annyi tapasztalatot szerzett, amit majd a későbbiekben fog tudni kamatoztatni.
Következzen a DKK a új ügyvezetője Mázló Imre, aki szintén Jó Andrásnak nyilatkozott.
Kaptunk a sportállamtitkárságtól 169 millió forint visszanemtérítendő támogatást csarnok fenntartásra. Ezt a DKK, a Nonprofit Kft. Kapta ezt a pénzt, aminek a Horváth Tibor volt az ügyvezetője. És a helyzet az az, hogy kötöttek egy szerződést arra vonatkozólag, hogy a sportegyesület felújítja a csarnokban az öltözőket. Nem megyek be a részletekbe, hogy hogyan újították föl, milyen költségből és milyen költséget számoltak erre. Erre nem megyek, ebben nem megyek még bele. Ezt megcsinálták. Majd kötöttek egy szerződést arra, hogy a mai gazdasági helyzetben és érdekes módon 2040, nézzük meg a mostani helyzetet, 2040-ig a sportegyesület a csarnokot ingyen használhatja. Annak fejében, hogy felújította az öltözőket. És ezt kihasználva kötöttek a tulajdonos háta mögött egy megállapodást, ugye a tulajdonos az önkormányzat a csarnoknak, minden engedély nélkül, hogy a csarnok üzemeltetését a Nonprofit Kft. Átadja a sportegyesületnek. Amit nem tehetett volna meg, ugyanis a Nonprofit Kft. Kapta meg kizárólagos üzemeltetésre a csarnokot, abban a harmadik fél befogadhat úgy, hogy szolgáltatásként, tehát biztonsági őrök, karbantartók, takarítók, stb. Stb. És akkor írtak egymás közt egy dokumentumot, amit eljutottak a minisztériumba. Nekem ezekből a dokumentumokból több valódi eredeti dokumentum van meg, mert balga módon beejtették a páncélszekrény mögé. És a páncélszekrény mögött találtam ezt, mellett találtam meg. Semmilyen szerződésünk nincs meg. De, amit mondtam, se szponzoráció, se semmilyen papírunk. Ez véletlenül ott volt lent a páncélszekrény mögött egy borítékban mellett. És kérvényezték együttesen, ugye a Honvédelmi Minisztérium sporti államtitkárságát, hogy a 169 millió forintot ne a Kft.-nek utalják át, hanem a sportegyesületnek. Mit tud a minisztérium? DKKO, NKFT, DKK sportegyesület, ugyanaz a logó, hasonló logó, egyikben a Vertik Csaba az operatív igazgató, másikban a Vertik Csaba az elnök, egyikben Horváth Tibor az ügyvezető, másikban Horváth Tibor a szakmai vezetővel, nem tudom mi. Tehát keresztbe megoldották maguknak a kérdést, és látják, ugyanazok a vezetők, ugyanaz a klubnév, stb. Stb. Engedélyezte a minisztérium nekik a 169 millió forintot. Tehát Itt több baj is van, ugyanis a horvát úr, aki egy olyan csapatot képvisel, aminek van több százmillió forintos tartozása. Fenn kell tartani egy csarnokot. Lemond 169 millió forintos támogatásról azért, hogy az a sportegyesület kapja meg, aminek minden költségét meg tudták takarítani, mert ugye a költségeket áthárították a Kft-re, és mind a ketten abban a sportegyesületben vezető pozíciót töltenek be. Azért ezek fura dolgok. Úgyhogy én ezt feltártam a minisztérium előtt is, feltártam az államtitkárról is beszéltem, most mit tettem államtitkárúra akkor, valamint ugye a kabinet főnökével is több alkalommal, több ízben, és visszakérték tőlük ezt a pénzt. Elviekben visszautalták. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, fogalmam nincs, de ezt a pénzt visszakérték. Jelen pillanatban ezzel így áll. Rengeteg szabálytalanságot, rengeteg, nem akarok durvább szavakat használni, rengeteg mindent felvet ez az egész kérdés. Persze a Vertik Csaba próbál a kézilabda szövetségnél borsot törni az orrunk alá, de hát ez nem mehet a végtelenség, ugye?
Egy picit beszéljünk szerintem a DKK a következő mondjuk 3 évéről. Ez hogyan fog kinézni olyan?
Hát ugye NB1B-ben fogunk indulni a csapattal. Tervezzük azt, hogy véleményünk szerint az IFI és a serdülő, ha csak a saját korcsoportjában indul, szerintem az első 4-6 helyben, 6 helyen fognak végezni. Mindenki meg fogja kapni a fizetését. Mi nem fogunk, hogy mondjam, ebből palotákat építeni, mint mások. Ellenben az garantálom, hogy ez a csapat nem 3 év múlva, hanem még 23 év múlva is fent fog maradni, és tervezzük azt, hogy úgy néz ki, most elég jól állnak a dolgaink, nagyon komoly tárgyalásokat folytatunk, akár politikai szinten, akár magánszektorban, különböző támogatásokról. Sok mindenkinek az az érdeke, sőt, Magyar Kézilabda Szövetségnek és az országnak is az érdeke az, hogy egy ilyen emblematikus klub visszajöjjön az első osztályba. Én úgy gondolom, hogy a következő 3 éven belül ezt meg fogjuk tudni csinálni.
A Dunaújváros női kézilabda csapatának jelenlegi helyzetéről készült teljes anyagot a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meghallgathatják. Az 58. kék szalag Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye július 30-án 9 órakor rajtol el Balatonfüredről. Lesz-e idén rekorddöntés? Holzhauser András, a Vitorlásszövetség főtitkára erről is beszélt Berajmesének.
Nyilván a Vitorlásszövetség verseny naptárában minden egyes verseny nagyon fontos. A kék szalag azért az más, nem?
Igen, feltétlenül a kék szalag nem egy, hanem a kiemelt esemény a balatoni nagyhajózás történetének és minden évnek. A kék szalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tókerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi teli holdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményünket is.
Szerintem ezt a teleholdas párhuzamot aránylag kevesen tudták, viszont hogyha már aktualitásokról beszélünk, a Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem az is befolyásolhatja a versenyt, befolyásolja-e?
Igen, a versenyt is és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most körülbelül 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230-240-260 cm, ami azt jelenti, hogy a Kesztei öbölben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúlya a fenékre. Ezt a versenyvezető, a versenyszervező Magyar Vitorlásszövetség monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a Kesztei bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a Györökkői csücsökbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa, most pontosan nem tudom, körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni ugye így a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdöntheti.
Annak mi volt az oka egyébként, a megfelelő szélviszonyok, vagy volt ott más titok is?
Nem volt más titok, a szél ereje, illetve a szél iránya határozza meg azt, hogy ezek a nagyon gyors hajók mennyi idő alatt térnek körbe a tavon. Ez egyébként már az elméleti sebesség környékén van, amit tavaly a 50-50 vitorlázott, ugye 155 kilométert 4 óra 21 perc alatt menni hajóval, ez aki vitorlázik, vagy nagyos ember, ez tudja, hogy ez egy óriási teljesítmény. Hogy mennyire az időjárás határozza meg a versenyen a rekord döntés lehetőségét, azt gondolom, hogy az mutatja nagyon jól, hogy a Nemere 2 1955-ben futott egy 10 óra 40 perces rekordot, amit csak 57 év után tudtak megdönteni a sporttársak, és nem azért, mert a technika ne fejlődött volna, hanem egyszerűen az időjárási ablak a verseny idején nem volt erre megfelelő.
Lettország legendája lett a Dunaújváros jégkorong csapatának vezetőedzője. Az Erste Ligában szereplő